ugye ez mint egy úszógumi önök szemszögéből. Ennek a súlypontja ottan belül van a lukba, tehát kvázi az alakzaton kívül, na de azért az alakzat konvex burkának belsejébe helyezkedik el. Tehát általában kimondható, hogy tömegközéppont vagy a súlypont a konvex burok belsejében van. Mi a konvex burok definíciója? Van egy ponthalmazom. Konvex burok az a minimális halmaz, ami tartalmazza ezt, és még konvex is. Tehát például megrajzolom a konvex burkot, az egy sokszög lesz ebben az esetben ez. A konvex burok nagyon hasznos fogalom. Például, hogyha a mérges kígyóim kiszabadultak, és most alszanak, nekem meg gyorsan be kell kerítenem őket, még mielőtt megmarnak valakit, akkor hova húzom a kerítést, ami körbeveszi őket a mérges kígyók konvex burkára, vagy még életbevágó példát hagyd mondjak, közelít a Valentin nap, és mostanában elég sokat rosszalkottunk, tehát föl kell vágni valamilyen ütős ajándékkal, és nem is egyel, hanem többel. Itt jönnek az ajándékok szépen sorba, amit persze be kell csomagolni, hova tesszük a csomagoló papírt, hát az ajándékok konvex burkára. Jó. Tehát ha a súlyok nem negatívak, akkor konvex kombinációról beszélünk, és a konvex kombináció eredménye mindig a referenciapontok konvex burkán belül van. Na ez a kombináció egyébként egy meglehetősen erős dolog. Vegyünk például két pontot. Ugye két pontban, hogyha súlyokat helyezek el, hol lehet ennek a rendszernek a súlypontja? Abban az esetben, hogyha ez a súlyok nem negatívak. Hát a két pont közötti szakaszon. Hogyha elkezdek játszani a súlyokkal, akkor ezt a súlypontot lehet vinni az egyik pontból a másikra, tehát két pont konvex kombinációja az egy szakasz. Azt is megengedem, hogy a súlyok negatívak legyenek, tehát nem csak vonzhatják a tömegközéppontot, hanem akár taszíthatják is, akkor a súlypont átlendül a két pont által definiált egyenesnek a túlsó ponthoz képesti másik oldalára, tehát így akár egy egész egyenes is előállíthatok. Két pont kombinációja egy egyenes. Három pont konvex kombinációja egy háromszög. Három pont kombinációja egy sík. Négy pont konvex kombinációja egy tetraéder. Négy pont kombinációja egy tér. Tehát ez egy remek eszköz arra, hogy meglevő néhány pontból új pontokat definiáljak. Legyen az háromszög, szakasz, egyenes, és így tovább. Fogjuk is használni bőven. De mit lehet csinálni azon túl, hogy pontokat kombinálok, annak érdekében, hogy új pontokat előállítsunk? Hát a pontokat lehet transformálni is, és a legfontosabb transformáció az eltolás. Egy régi ismerős a vektor, mi a vektor definíciója? A vektor az egy eltolás. Ugye az eltolás megfogja a pontokat, és a eredeti helyükhöz képest adott irányba és adott távolságra elviszi. Tehát egy vektornak ugye van hossza, milyen távolságra mozgatja el a pontokat, és iránya, milyen irányban mozgatja el a pontot. Ugye a hosszra általában ezt az abszolút értékjelölést használjuk. Na most, hogyha vannak eltolásaim, vektoraim, és a térben vagy a síkon kijelölök egy referenciapontot, ezt általában origónak nevezzük, akkor minden ponthoz pontosan egy vektor fog tartozni, ami az origót eltolja oda, és megfordítva, ugye minden vektor egy pontot fog azonosítani, ami úgy keletkezik, ugye, hogy az origó ide kerül, hogyha végrehajtjuk az eltolást. Tehát, hogy ebben az esetben egyébként a pontokhoz tartozó vektort a pont helyvektorának nevezzük. Tehát a pontok és a vektorok között egy-egy kapcsolat ismerhető föl az origó bevezetése után. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez persze nem jelenti azt, hogy a pontok és a vektorok azok ugyanazok volnának. Ezek teljesen különböző állatfajhoz tartozó dolgok. Ugye attól, hogy egy autónak egy rendszáma van, egy rendszámot egyszer adnak ki, tehát egy-egy kapcsolat van a kettő között, egy embernek egy személyi száma van, egy személyi számot egy kétszer adnak ki keresztény kultúrkörben, egy feleségnek egy férje van, és fordítva, ez is egy-egy kapcsolat. Ez abszolút nem jelenti azt, hogy a mérleg két serpenyőjében levő dolog az ugyanaz. Teljesen különböző. Ennek ellenére lépten nyomon összekeverjük a kettőt, és előre elnézést kérek, hogy a fél év során is egy csomószor össze fogom keverni a kettőt, ezt tessék majd dekódolni és helyre tenni, hogy mikor beszélek pontról és mikor vektorról. Különbözőek. Na hát, ha bevezettük a vektorokat, akkor műveleteket definiálhatunk rajtuk, és azokhoz geometriai tartalmat rendelhetünk. Hogyha geometriai tartalmat rendelünk a műveletekhez, akkor persze a műveletek tulajdonságát úgy kell kialakítani, hogy az a geometriai szabályaival ne ellenkezzen. Szeretnék emlékeztetni arra a kitételre, hogy amikor algebrai alapot gyártunk, ugye most ez a vektor fogalom, vektor algebra lesz ez az algebrai alap, akkor ezt úgy kell megcsinálni, hogy az eredeti axiomái a euklidészi geometriának érvényben maradjanak. Hát gyártsunk műveleteket geometriai tartalommal, tehát van értelme egymás után végrehajtani eltolásokat, ezt nevezzük úgy, bármilyen operátort használhatok ennek az elnevezésére, hogy összeadom a eltolásokat, tehát ez lesz ugye a vektor összeadás. Milyen tulajdonságai vannak a vektor összeadásnak? Na, ehhez kell visszanyúlnunk a geometriához. Hogy általában műveletek tulajdonságai, asszociativitás, kommutativitás, disztributivitás, ezt a hármat szoktuk vizsgálni, és ez nagyon fontos, hogy készségszinten érezik, becsukott szemmel is tudják, hogy melyik művelet milyen tulajdonsággal bír, és milyennel nem, mert amikor programoznak, akkor persze ugye a program attól függően lesz jó vagy nem jó, hogy ezeket a szabályokat jó kezelik-e vagy sem. Na, milyen tulajdonságai vannak az összeadásnak? Hát kommutatív, ami azt jelenti, hogy ha ugye egymás után végrehajtom a V1, V2-t, akkor eljutok eddig a összetett eltolásig, ami innen ide tol. Ugyanez az eltolás előáll úgy is, hogy először a V2-t hajtjuk végre, utána pedig a V1-et. Ugye ez a klasszikus paralelogramma szabály, mindenki ismeri, de ezt az egyet azért bizonyítsuk be rendesen az axiómák alapján. A többi, tudom, asszociativitás, meg a skalárral való szorzás tulajdonságai pedig házi feladat, azokat is bizonyítsák be egyenként az axiómák alapján. Na nézzük! Hogy azt szeretnénk megmutatni, hogy a V1 plusz V2 az ugyanaz, mint a V2 meg a V1, akkor alkalmazzuk először a V2 eltolást, és akkor nézzük meg, hogy a V2 eltolást még mivel kell kiegészíteni, hogy ugyanoda jussak, mint a V1 plusz V2. Hát nevezzük ezt a kiegészítést V1 csillaggal, és ugye a bizonyításnak az a célja, hogy megmutassuk, hogy a V1 csillag ugyanaz, mint a V1. Na, akkor kommutatív. Ugye két pont meghatároz egy egyenest, rajzoljuk be ezt az egyenest. Ugye ez a oldal, meg ez az oldal párhuzamos egymással, mert a V2 ugyanaz, és két vektor ugye akkor egyezik meg, hogyha ugyanolyan hosszuk van, és ugyanolyan irányuk. Hát, hogyha párhuzamosak egymással, akkor ezek a szögek megegyeznek, ezt múltkor bebizonyítottuk. Na most, akkor van itt két háromszögem, ez meg ez. Ugye ez a két háromszög közösen birtokolja ezt az oldalt, ez is a szög is közös, és ez az oldal is ugyanolyan hosszú, ugye a három független adat egy háromszöget meghatároz, tehát ez a háromszög egybevágó kell, hogy legyen ezzel. Ha egybevágó, minden méretük megegyezik, ez az oldal megegyezik ezzel, hosszuk megegyezik, és ez a két szög is megegyezik egymással, azaz ehhez képest, a V1-hez képest a V1 csillag párhuzamos, és ugyanolyan hosszú. Két vektor akkor egyezik meg, hogyha a hosszuk és irányuk megegyezik. Tehát a V1 csillag ugyanaz, mint a V1. Beláttuk, házi feladat, kiszenvedni azt, hogy asszociatív is. Ugye van értelme az inverz bevezetésének, tehát hogyha van egy V eltolásom, meg egy V2 eltolásom, akkor föltettem azt a kérdést, hogy na vajon mivel kell kiegészíteni a V2-t, hogy eljussak a V-ig. Ezt nevezzük úgy, mint a V meg a V2 különbséget. Következője jól ismert művelet skalárral való szorzás. Ugye ez annyit jelent csupán, hogy a vektor irányán nem változtatunk, csak a hosszát megszorozzuk egy valós számmal. Házi feladat bebizonyítani, hogy ez disztributív. Nézzük az érdekesebbet, skalárszorzás. Ugye dot product, mert ugye ponttal szokták jelölni, vagy belső szorzás, ugye ez is elterjedt név. Ugye a definíció, két vektor skalárszorzat egy szám, ezért hívják skalárszorzatnak, ami úgy számolandó ki, hogy veszük a két vektor abszolút értékét, és még megszorozzuk a bezárt szögük koszinuszával. Ugye a definíciónál érdekesebb a műveletnek a geometriai jelentése. A geometriai jelentése a következő, itt a két vektorom, a skalárszorzás tulajdonképpen annyit csinál, hogy veszi az egyik vektornak a vetületét a másik vektorra, és majd ezt a hosszt, előjeles hosszt tulajdonképpen megszorozza a másik vektornak a hosszával. És valóban, ugye nézzük a vetületet, itt egy derékszögű háromszög ismerhető föl, az átfogója ugye V1 abszolút érték, akkor ez a befogó V1-szer koszinusz alfa, és ezt megszorozzuk V2 abszolút értékeivel, akkor éppen a skalárszorzás definíciójához jutunk el. Tehát mi a skalárszorzás? Egyik vektor vetülete a másikra, szorozva a másiknak a hosszával. Tulajdonságok. Kommutatív. Tehát V1-szer V2 egyenlő V2-ször V1, ami nyilvánvaló a definícióból, mert ha megcserélem a kettőt, ugye a számok szorzása az felcserélhető, kommutatív, és két vektor által bezárt szög, az nem függ attól, hogy ha őket szépen megcserélem, ugyanaz marad. Nem asszociatív. Nagyon fontos. Ugye a hallgatók, jóhiszeműek mindig feltételezik minden műveletről, hogy az minden jó tulajdonságot teljesít. Hát a skalárszorzás nem teljesít. Egyébként a vektorszorzás még kevésbé teljesíti ezeket a jó tulajdonságokat. Tehát ezt nem lehet alkalmazni. Ezt a itt ülőknek a 60%-a el fogja cseszni a házi feladat során. De feltételezi, hogy hát az, amikor írja a programját, ott a zárójeleket elhagyhatjuk, vagy átrendezhetjük, mert azzal mennyivel egyszerűbb lesz az egész. Hát egyszerűbbnek egyszerűbb lesz, csak éppen nem lesz jó. De azt bebizonyítani, hogy valami nem bír egy adott tulajdonsággal, megteheti úgy, hogy mutatok egy ellenpéldát, de nem kell akár milyen esetre ezt megnézni. Hát nézzük mondjuk a A, B, C vektorokat. Ugye az asszociativitás azt jelentené, hogy a zárójeleket áthelyezhetem A, B, C. És akkor az a kérdés, hogy ez a kettő megegyezik-e egymással általában minden A, B, C vektorra. Ha megegyezik, akkor a művelet asszociatív. Ha nem egyezik meg, ha van olyan ABC, amire nem egyezik meg, akkor nem asszociatív. Ugye két vektor skaláris szorzat egy szám. Tehát ez egy valós szám lesz, egy valós számmal skálázzuk a C vektort. Ennek az iránya a C vektor iránya. Másik oldalán. A B és a C skaláris szorzata egy szám, amivel skálázzuk az A vektort, ennek az iránya az A vektor iránya. Tehát ő a C irányába mutat, ő meg az A irányába mutat, hogyha az A és a C kezdetben nem egy irányba mutatott, akkor ez soha nem lesz egyenlő. Nem igaz. Ne tessék kihasználni. Viszont, és ez roppant lényeges lesz a továbbiak számára, a skaláris szorzás disztributív. Tehát, amikor egy összegre alkalmazzuk, akkor az összeg tagjaira külön-külön el lehet végezni, és ugyanazt az eredményt kapjuk. Bizonyítás. A bizonyítás a művelet intuitív vagy geometriai értelmezéséből következik. Ugye vegyünk két vektort, V1 meg V2-t, és hát szorozzuk össze a V3-mal. Az intuitív értelmezés szerint a skalárszorzás, ugye a V1-nek a vetülete a V3-ra, szorozva ugye a V3-nak a abszolút értékével vagy hosszával, illetve a V2-nek a vetülete a V3-ra, szorozva a V3 hosszával. Ugye vegyük észre azt, hogy a V1-et vetítve, majd a V2-t vetítve, a két vetületet összeadva pontosan ugyanazt a hosszt kapjuk, mint hogyha először gondosan a V1-et meg a V2-t összeadnám, és az eredményt vetítjük. Tehát a vetítés disztributív. Utána meg már nincsen más hátra, mint ugye a V3 abszolút értékével megszorozni a kettőt, ugye a számok szorzása, az is disztributív, tehát összességében ez egy disztributív művelet, ez igaz. Egyébként más oldalról nem volna triviális bebizonyítani. Nem könnyű triviálisan belátni azt, hogy a skalárszorzás ezzel a disztributív tulajdonsággal rendelkezik. Ugye gyakran jól jön az, hogy az a felismerés, hogyha egy vektort saját magával megszorozzuk, ugye a definíció szerint akkor a V1 megegyezik a V2-vel, akkor ugye itt a V abszolút érték négyzete jelenik meg, egy vektor saját magával nulla szöget zár be, a koszinusz nulla pedig egy, tehát a saját magával képzett skaláris szorzás az előállítja a vektor hosszának abszolút értékét. Jó, még egy megfigyelés, ugye hogyha a két vektor 90 fokot, vagy plusz 90, vagy mínusz 90 fokot zár be, annak a koszinusza nulla, tehát a skalár szorzás ebben az esetben nulla lenne, vagy nulla. Ugye akkor is nulla a skalár szorzás eredménye, hogyha valamelyiknek a vektornak az abszolút értéke történetesen éppen nulla. Ugye ezt ne kelljen külön kezelni, a matematikusok egy huszárvágással ezt úgy intézik el, hogy ugye a null vektornak úgy sincsen jól definiált iránya, a definíció szerint a null vektort mindenkire merőlegesnek tekintünk, és akkor utána ki lehet mondani azt, hogy két vektor akkor és csak akkor ad nulla skalárszorzás eredményt, hogyha két vektor merőleges egymásra. Ez a merőlegesség definíciója ugye analitikus geometriában. Van két vektorom, úgy döntöm el, hogy merőlegesek, összeszorzom, és megnézem, hogy az eredmény nulla-e vagy sem. Na nézzük a másik típusú szorzást, ugye a vektorszorzást, cross product, így fogja GLSL-ben ugye dot meg cross a megfelelő, és egyébként ezek gépi utasítások a grafikus processzorban. Hát meg az is gépi utasítás, hogy kiszámolja a Snellius-Descartes törvényt, hogy milyen irányban törik egy adott felületen. Tehát ugye vektoriális szorzás két vektorból egy vektort állít elő, ezért hívják vektoriális szorzásnak, mégpedig egy olyan vektort, aminek a hossza a két vektor hosszának, ugye abszolút értékének szorzata, meg még meg van szorozva a bezárt szögük színuszával is. A vektor irányát tekintve, meg az eredményvektor, ez merőleges a két összeszorzott vektorra. Ugye akkor még két lehetőségem volna, mert hogyha itt van két vektorom, ez is merőleges, meg a másik is ellentétes irányú is merőleges. Ebből a kettőből, vagy jól ismert jobbkész szabály szerint azt kell választani, amelyben ugye a harmadik ujjam mutat, abban az esetben, hogyha az első, a hüvelyk ujjam az első vektor, a mutató ujjam pedig a második vektor irányába. Tehát ez a definíció. Megint érdemes geometriai jelentést társítani hozzá, hogy az egyik geometriai jelentés, a vektori szorzás egy terület, tehát a hossza tulajdonképpen annak a parallelogrammának a területe, aminek az oldala éppen a V1, V2. Jó, mert a parallelogramma magassága V2 ször színusz alfa, V2 abszolút értékész, színusz alfa, az alapja pedig V1 abszolút érték, és ugye a kettő szorzata éppen ezt adja ki, és a iránya pedig, ahogy hát előbb is elhangzott, hát merőleges erre a parallelogrammára. A másik intuitív értelmezése a vektoriális szorzásnak, a vektoriális szorzás is egy vetület, de most az egyik vektort nem a másikra vetítjük, hanem az egyik vektort a másikra merőleges síkra vetítjük. Nézzük, itt van a V2 meg a V1. Vetítsük a V1-et először a V2-re merőleges síkra, tehát ugye a vetület eredményeképpen ezt a fekete vektort kapjuk, amelynek a hossza egyébként, ugye, hogyha itt egy alfa szöget zár be a V1, V2, akkor ez az alfa itt is megjelenik, tehát ennek a hossza a V1 abszolút értéktel színusz alfa éppen. Ugye közeledünk, de még nem vagyunk a célban, forgassuk el ezt a fekete vektort a V2 körül plusz 90 fok irányában, tehát hogyha a hüvelykújjam a V2 irányában mutat, akkor úgy még 90 fokot elforgatjuk, és akkor előáll a kék vektor. Ez a kék vektor merőleges a V2-re, mert benne van a V2-re merőleges síkban, és a 90 fokos elforgatás miatt pedig merőleges lesz a V1-re is. De mind a kettőre merőleges, már majdnem célban vagyunk, most már csak annyit kell hozzátenni, hogy ezt a vektort mi skálázzuk a V2 hosszának megfelelően. És akkor a definíció minden kritériumát teljesíti. Ez a hossza merőleges a V1-re meg a V2-re, ugye az eredményvektor, és éppen a jobb kéz irányába mutat-e plusz 90 fokba forgattuk. Tulajdonságok. Nem kommutatív, ezt se használják ki. Ugye nem kommutatív, mert hogyha megcserélem a hüvelykújjamat, meg a mutatóujjamat, akkor azzal, hogy hívják ezt a harmadik ujjat? Mindegy, a harmadik ujjam éppen ellenkező irányba fog mutatni. Tehát egy mínusz megjelenik akkor, hogyha fölcseréljük a kettőt. Ugye azt szokták mondani, hogy antiszimmetrikus művelet. Nem asszociatív sem, ezt se tessék használni. Ugye megint elég egy ellenpéldát mutatni, hogy miért nem teljesül az asszociativitás. Hát mondjuk i, tehát egymásra merőleges három vektort képzelek el, i, j, k-t. I kereszt, j, i kereszt, j. Most ide tesszük az árójeleket, most pedig ide tesszük az árójeleket, és föl... Föltesszük a kérdést, hogy ez a kettő megegyezik-e. Jó? Ugye i kereszt i, a két vektor párhuzamos egymással, a bezárt szögük nulla, a színusz nulla, nulla, tehát ez nulla, nullával megszorzok bárkit, az nulla. Tehát a bal oldalon nulla áll. I kereszt j, k, i kereszt k, mínusz j. Ugye a mínusz j az nem egyezik meg a nullával, tehát nem igaz. Nem asszociatív. Viszont disztributív, ezt az egy dolgot tudja. A bizonyítás pedig a geometriai interpretációból következik, mert mi is a vektoriális szorzás? Vetület, síkra, 90 fokkal elforgatás és egy számmal való skálázás. Hát a vetület az tényleg olyan, hogy ha két vektorra alkalmazom a vetítést, akkor ugyanazt az eredményt kapom akkor is, hogyha külön-külön alkalmazom, és akkor a vetületeket összeadom, és akkor is, hogyha először összeadom a két vektort, és az eredményt vetítem, ahogy az előbb láttuk. Ugye a 90 fokos elforgatás is ugyanilyen, meg bármilyen elforgatás is ugyanilyen. Ugyanaz az eredmény adódik akkor, hogyha külön-külön elforgatom a két vektort, összeadom, mint hogyha először összeadom őket és elforgatom. És a végén a skalárral való szorzás, azt már láttuk, hogy az is disztributív. Tehát ezek elemi disztributív műveletek összességében is disztributív lesz. Ez igaz. Ugye megint el lehet játszani azzal a dologgal, hogyha bezárt szög nulla vagy 180 fok, tehát a két vektor párhuzamos egymással, adott esetben ebbe belefér, hogy ellentétes irányú is, akkor a vektorális szorzás nullát ad, ugye akkor is nullát ad a vektorális szorzás, hogyha valamelyik vektor éppen null vektor, ugye a matematikusok ezt, hogy ne kelljen ezt így bonyolítani, azt mondják, hogy a null vektornak úgy sincs iránya, tehát tekintsük a null vektort mindenkivel párhuzamosnak. És akkor két vektor akkor is csak akkor párhuzamos, hogyha a vektorális szorzatuk nulla. Ugye akkor szerencsétlen null vektor mindenkivel párhuzamos, meg egyszerre mindenkire merőleges is. Úgy sincs iránya neki, hát megengedheti magának. Jó, akkor az alapműveletekkel, ugye vektor algebránk, akkor megszületett, vannak vektoraink, és azokon műveleteket végezhetünk úgy, hogy a műveletek eredménye vagy új vektor lesz, vagy pedig szám. Ugye ebből akkor most már fölépíthetjük a koordináta rendszerünket is. Ugye a vektorok felhasználásával egy koordináta rendszer két vektor lesz meg egy pont, ugye a pont az origó, a két vektor meg az i meg a j, és feltételezzük, hogy ezek a vektorok egységhosszúak és egymásra merőlegesek. Vektor algebrában ezt a fogalmat, hogy egymásra merőlegesek meg egységhosszúak úgy lehet kifejezni, hogy az i négyzet meg a j négyzet az egyenlő 1, az i szer j pedig 0. Ha így fölvettük ezeket a vektorokat, akkor innentől bármely vektor egyértelműen kifejezhető úgy, mint az i és a j úgynevezett bázisvektorok kombinációja, tehát az i-t megszorozzuk valamilyen számmal x-el, a j-t megszorozzuk valamilyen számmal y-nal, hogy a kettőt össze lehet adni, bocsánat, ez egy vektor lesz, az éppen az adott vektort állítja elő, és egyértelműen, tehát minden vektorhoz egy xy számpár tartozik. Ugye ezt úgy lehet belátni, hogy akkor nézzük ezt az összefüggést, és szorozzuk meg mind a két oldalt i-vel. Ugye a bal oldalon az lesz, hogy v-szer i, a jobb oldalon pedig az lesz, hogy x-szer i-szer i-szer i az mi 1, tehát x, meg y-szor j-szer i az mennyi, az 0, tehát a v-szer i az az x, tehát a v és az i ismeretében az x egyértelműen kifejezhető, és ugyanígy az y is kifejezhető, hogyha a v-t j-vel szorzom meg. Tehát egyértelmű kapcsolat van a vektorok, meg az x-y számpárok között, két dimenzióban, ugye három dimenzióban nyilván az XYZ szám hármasok között. Ha egyértelmű kapcsolat van közöttük, ez azt jelenti, hogy a koordinátákkal is el lehet végezni az összes műveletet, akkor nézzük meg, hogy hogyan. A két vektort összeadok, akkor a V1-et fölírom úgy, hogy X1 i, meg Y egyszer J, ugye a V2-t hasonlóképpen, és akkor felhasználjuk azokat a tulajdonságokat, amiket a műveletekre megismertünk, tehát skalára való szorzás, disztributív, stb., és át lehet rendezni ebben a formában, ami azt a jól ismert eredményt adja, hogy két vektort úgy adunk össze, hogy az x-koordinátát az x-koordinátával, az y-koordinátát pedig az y-koordinátával összegezzük. Skalárszorzás. Tessék hálát adni a disztributivitásnak. Ha nem volna disztributív, akkor nem lehetne így kiszámolni a skalárszorzást. De disztributív, tehát ugye V1-szer V2, fölírjuk az első vektort, ez a V1, ez meg a V2, és jön a disztributivitás. A disztributivitás azt jelenti, hogy az egyik csoport, amikor szorzok, az egyik csoportban levők, a másik csoportban levők mindegyikével azt csinálnak, amit éppen szeretnének, összeszorzódnak ebben az esetben. Tehát X1 i-szer x2i, i-szer i az 1, tehát az eredményben megjelenik az, hogy x1-szer x2. x1-szer i-szer y2-szer j, i-szer j az 0, tehát az nem jelenik meg itt az eredményben, y1-szer j-szer x2-szer i, j-szer i az 0, nem jelenik meg, y1-szer j-szer y2-szer j-szer j az 1, az viszont megjelenik. Tehát disztributivitásnak köszönhetően úgy számoljuk ki a skalárszorzást. X koordinátákat összeszorozzuk, Y koordinátákat összeszorozzuk. Ha van Z, akkor még azt is, és a szorzatokat összeadjuk. Ugyanezt Pepitában a vektoriális szorzással. Hát azt rögtön három dimenzióban írom föl, mert ugye a két vektorra merőlegest állít a vektoriális szorzást, annak úgy két dimenzióban igazából nincs értelme, mert ha alkalmazzuk, akkor rögtön kilépünk a két dimenzióból. Tehát az első vektor itt van, második vektor itt van. Egyetlen egy jó tulajdonsága van a vektoriális szorzásnak, a disztributivitás. Ezt használjuk. Tehát az első csoport minden tagja, a második csoport minden tagjával párosodik. Ugye x1-szer i kereszt x2-szer i. I kereszt i, nulla, nem jelenik meg sehol az eredményben. x1-szer i kereszt y2-szer j, i kereszt j, az k, itt van, ugye, y1-szer y2-szer k. És így tovább, hogyha végigmegyünk az összes tagon, akkor ez a szép kifejezés előállítható, amit hogyha meg akarnak jegyezni, akkor úgy érdemes megjegyezni, hogy ez egy determinás, mert az első sora az ijk, ugye egységvektor, második sora az első operandus három koordinátája, a harmadik sora a második operandus három koordinátája. Hossz. Ugye a hossz az a négyzetnek a négyzetgyöke, ugye v-szer v, ugye v-nek most akkor x, y, z a három koordinátája, a skalárszorzás szerint úgy kell szorozni az x-t az x-et, x négyzet, y-t az y-ra y négyzet, z-t a z-vel z négyzet, és össze kell adni, azaz egy vektornak a hossza így számítható ki a koordináták alapján, ami semmi más, mint a Pitagorasz tétel. Hopp, megkaptuk ingyen. Miért? ki hozta nekünk tálcán a Pitagorasz tételt? Hát a skalár szózás disztributivitása. Abból következik. Hát jól el voltunk itten matematikával, de hát amikor programozunk, akkor voltaképpen ebből az egészből ez kell, ami implementálja azt az egész dolgot, amit körülbelül itten 40 percen ragoztam. Ugye megállapítottuk azt, most ugye rögtön háromdimenziós térbe gondolkozzunk, hogy a pontokat és a vektorokat is x, y, z számhármasokkal jellemezhetjük. Akkor is, hogyha ezek különbözőek, mind a kettőt, tehát a pontot is, meg a vektort is x, y, z számhármassal lehet megadni. Ugye lebegőpontos számábrázolást használunk, más tárgyakban általában lebegőpontos számok, a double-t használták, ebben a tárgyban a levegőpontos számokra a float-ot fogjuk használni. Többek között azért, mert ugye a párhuzamos rendszerekben, akár a CPU, ugye SSE utasítás készletében, pláne a GPU processzorokon a float-ot részesítik előnyben. Annyira ezt részesítik előnyben, hogy régen nem is volt megengedve double pontosság, most már ugye ezt egyre inkább megengedik, de semmiképpen nem támogatják, és mindenképpen szeretnék lebeszélni a programozót a használatáról, egyszerűen azért, mert sokkal-sokkal lassabb. Tehát nekünk a lebegőpontos szám az float, 32 bit. Ugye ez a osztály, ez a CPU-n fog futni, tehát itt még megengedhetném magamnak a double-t, tehát szokjuk a gondolatot, meg különben is a numerikus stabilitási problémákat is minél előbb ugye szokjuk meg, ezért felejtsék el a double-t, és minden lebegőpontos számot float-ként deklaráljanak. Na, tehát akkor az XYZ az jelenthet vektort is, meg jelenthet pontot is, sőt, hát akkor, hogyha beindul egy üzlet, akkor ne álljunk meg. Egy szám hármas, három float akár jellemezhet egy szint is. Ugye erről ugyan még nem volt szó, majd szó lesz a fél év során, de hát mindenki tudja, hogyha a három monokromatikus fényt, akik elég távol vannak egymástól, ugye 300-tól 800 nanométeres tartományban felhasználunk, akkor azoknak az additív keverésével bármilyen színérzet kialakítható, ugye leginkább a vörös-zöld és a kéket szokták itt példaként használni. Tehát egy ilyen számhármas akár jelenthet egy szint is. Tehát a mi vektor struktúránk vagy osztályunk, az akkor ezek után jellemezhet vektort, pontot vagy szint. És hát ugye operátor overload-dal pedig megvalósítom azokat a műveleteket, amiket lehet itt használni. Persze azért vigyázni kell, mert nem minden művelet, nem minden megvalósított típusra alkalmazható. Például van értelme két vektor összeadásának, ugye ez egy vektor. Van értelme egy pont és egy vektor összeadásának, az azt jelenti, hogy a pontot eltoljuk az adott vektorral, tehát kapunk egy új pontot. Van értelme két szín összeadásának, fölkapcsoltam a másik lámpát, de két pont összeadásának semmi értelme nincsen. Tehát az, hogy melyik művelet mire használható, azt majd nekem programozónak kell szépen megcsinálni. Na, menjünk végig ezeken a műveleteken, hát meg kell konstruálni nyilvánvaló. Ugye skalárral való szorzás, egyébként itt a színkódolással próbáltam azt jelölni, hogy melyik művelet a vektor és a pont és a szín közül melyikre értelmes. Skalárral való szorzás mire jó? Hát egy vektort lehet skálázni, ugye a iránya nem változik, csak a hossza változik, meg egy szint is lehet skálázni főtekerem. Egy pontot nem lehet skálázni, arra ennek semmi értelme nincsen. Hát a implementáció nyilván az, hogy a három koordinátát megszorozzuk. Összeadás. Két vektort össze lehet adni, az eredmény egy vektor, két szint is össze lehet adni, hogy előbb mondtam, hogy fölkapcsoljuk a lámpát, egy pontot és egy vektort is össze lehet adni, a pontot eltoljuk a vektorral, a vektort meg a pontot visszafelé is össze lehet adni. Ugyanez, két pontot nem lehet összeadni, az értelmetlen. Egyébként az implementáció minden esetben az, hogy ahogy láttuk, hogy XYZ-ket külön-külön összegezzük. Különbség. Két vektor különbség az egy értelmes dolog, mivel kell kiegészíteni az egyik vektort ahhoz, hogy a másik vektorig eljussak. Hát, hogyha bekapcsolom a lámpát, az az összegzés, akkor a kikapcsolom a lámpát, az a különbség. Színeknél egy pontból van értelme kivonni egy vektort, ugye az azt jelenti, hogy melyik pontot tolja el az a vektor éppen ide. Két pontot is van értelme kivonni, keresem azt a vektort, ami az egyik pontot eltolja a másikba. Tehát ezek minden kombinációban érvényesek. A csillag, ugye az elemenkénti szorzás, hát vektorokra, hát legalábbis nem adtunk semmiféle értelmet, nem is nagyon van geometriai értelme, pontokra pláne, a színekre viszont igen. Képzeljük el jelenlevő hölgyeknek, a Valentin napra nyilván egy üveg vörösbor az, mint ajándék, ez általában működni szokott, tehát itt a vörösbor üveg. Már én most már a rozét meg a fehérbort jobban szerettem, mert az ember idősödik, megfájdul a feje a vörösbortól. Tehát itt van benne a vörösbor. Megvilágítjuk. Megvilágítjuk fehér fénnyel, ami ugye fölbontható hatásában legalábbis vörös, zöld és kék komponensre. Tehát mondjuk 10 valamilyen fizikai dimenzióban, 10 az intenzitása a vörösnek, méter, bocsánat, watt per négyzetméter per steradián. Ez is 10, ez is 10, tehát a vörös, kék, zöld. Ugye a fény bemegy a zöld üvegbe. A zöld üveg attól zöld, hogy a zöld hullámhosszú fényt átengedi, mondjuk olyan 0, ő a zöld. 0,80%-át átengedi, de a másik kettőt nem, tehát ez 0,0. Vörösbor. Vörösbor attól vörös, hogy a zöldet és a kéket nem engedi át, ez 0,0, de a vörösnek a nagy részét igen, tehát mondjuk 0,7, és kijön az, amit látok, ugye a 10, itt megszorzódik az üvegen nullával, aztán 0,7-tel az eredmény 0, a 10 megszorozódik az üvegen 0,8-al, a vörösborban nullával az eredmény 0, és ugye a kéken kétszer is megszorozódik nullával az eredmény 0. Milyen színű a vörösbor a zöld üvegben? Fekete. A művelet pedig, vesszük ezt a RGB-t, vesszük az átlátszatlanságot, úgynevezett opacitást, mint RGB-t, és elemenként összeszorozzuk. Aztán újra és újra összeszorozzuk, hogy az eredmény előálljon. Ez ez. Ugye ez a művelet csak a színre értelmes. És akkor még két globális függvény, a skalázsorzás dot, vagy cross, ami veszi a két vektort, és előállítja az eredményt úgy, ahogy a képletben láttuk. Még egy perc van a szünetig. Tehát elsősorban azoknak, akik a jelenlevők közül nagyon objektumorientáltak, azoknak ez a vektor struktúra meglehetősen gusztustalannak tűnhet. Például miért van globális függvény, de leginkább azért, mert teljesen különböző fogalmat, három különböző fogalmat, ugye vektort, pont és szint, erőltettem be egyetlen egy struktúrába. Ez ellent mond a szép objektumorientáltságnak. Ráadásul, emiatt, mert beleerőltettem ezt a három dolgot, még arra is figyelni kell a programozónak, tehát annak, aki ezt az osztályt használja, hogy mi a adott objektum szemantikai jelentése, tehát ő pont-e, vektor-e, vagy színe, mert ettől függően a felsorolt műveletek közül mást és mást lehet alkalmazni. Ugye, aki kellően objektumorientált, úgy jött a világra, az ehelyett csinálna három különböző osztályt, és az operátor overloadokban, meg a függvényparametrizálásban, meg a visszatérés értékben belekódolná, hogy arra az adott osztályra, mik az értelmes műveletek. Nem akarok semmi jónak az elrontója lenni, menjenek haza, csinálják meg. Az a baj, hogy elég sok kombináció van. Tehát egyáltalán nem áttekinthető, egyáltalán nem egyszerű, ráadásul ugyanazt a dolgot, hogy például két vektort hogy adjuk össze, akkor innentől kezdve, mit tudom én, 6-szor implementálni kell. Ez az egyik oka annak, hogy ezt a hát objektumorientált szempontból meglehetősen csúnya megoldást használjuk, ennél van egy erősebb ok is. Ugye GLSL-ben fogjuk az árnyaló processzorokat programozni. Ugye a GLSL nyelven ez egy beépített típus, olyan, mint mondjuk, hogyha C-ben az int mellett még lenne ilyen, hogy VEC3, és pontosan így vannak implementálva a műveletek. Tehát nincs külön a GLSL-ben pont vektor szín, hanem van egy VEC3, amivel mind a hármat jellemezni kell. Ugyan ez a vektorosztály a C++-ban megírt CPU programunkat célozza meg, tehát erre is azt mondom, hogy szokjuk majd a GLSL programozáshoz, ahol ugyanígy fog ez kinézni. Jó, tartsunk szünetet. Jó, folytassuk akkor. Tehát vannak pontjaink, akiket számpárokkal vagy számhármasokkal azonosítani lehet, ugye egy koordináta rendszer fölvétele után. Nyilván véges számú ilyen pontot lehet kijelölni, mert hát csak véges memóriánk, meg véges időnk van. Ezekből kellene alakzatokat, végtelen sok pontból álló alakzatot előállítani. Mit használhatunk föl? Ugye mit tanultunk idáig? Hát azt tanultuk idáig, hogy a pontokból vektorokat lehet számolni, melyik az a vektor, ami egyik pontot eltolja a másikba, ugye, mint két pont különbsége ez előáll. Ha van vektorunk, akkor pedig kérdezhetünk olyan dolgot, hogy mi ennek a vektornak a hossza, lényegében mi a eredeti két pont távolsága, vagy vektorok merőlegesek egymásra, skalár szorzatuk nulla-e, vagy párhuzamosak egymással, vektoris szorzatuk nulla-e. Ez az egyik készlet, amit felhasználhatunk alakzatok előállítására, a másik készlet pedig a kombináció, tehát amikor is van véges számú pontunk, és súlyokat helyezünk el, és ebből szeretnénk újat legyártani. Ugye ez van összességében a tarsolyunkban, tehát ugye a vektor hossza, merőlegesség, párhuzamosság, kombináció, amivel ugye alakzatok előállítandók. Nézzük először a kombináció felhasználását, a szakasz vagy az egyenes előállítására. Ugye az első kérdés az, hogy hogyan is kell kiszámolni a súlypontot. Tehát, hogyha van egy pontrendszerem, az R-i helyvektorú pontban M-i súlyt helyezek el, most megengedjük, hogy akár negatív is legyen, akkor hol van ennek a rendszernek a súlypontja? Ugye tudjuk fizikából, meg hát tapasztalatból is, hogy mi a súlypontnak a definíciója. A súlypontnak a definíció az, hogyha én ott megfogom, akkor a rendszer egyensúlyban marad, akkor is, hogyha azt elforgatom, akkor is egyensúlyban marad. Egyébként azt, hogy én elforgatom, azt úgy is el lehet képzelni, hogy a rendszerhez nem nyúlok, csak mondjuk a nehézségi erőteret, azt változtatom. E körül ennek ellenére a rendszer nem mozdul ki az eredeti állapotából. Ugye akkor nem mozdul ki, hogyha a forgatónyomaték nulla, tehát hogyha fizikából érkeznénk ide, akkor azt mondanánk, hogy írjuk föl erre az R pontra, amikor ezek után a tömegközéppont, vagy súlypontja lesz a rendszernek, írjuk föl erre az R pontra a forgatónyomatékot egy G nehézségi erőtérben, ugye a forgatónyomaték képlete ez, ugye ennek nullának kell lenni akármilyen irányú G esetén, ugye ez akkor nulla akármilyen G esetén, hogyha ez nulla, akkor abból ugye a jól ismert tömegközéppont vagy súlypont képlet előállítható. Tehát vennünk kell a pontokat, ahová súlyokat helyeztünk el, a súlyok helyvektorait meg kell szoroznunk az oda elhelyezett súlyokkal, és el kell osztanunk az összsúlyjal, hogy ez egy vektort fog eredményezni, ez lesz a tömegközéppont helyvektora. No, alkalmazzuk ezt egy szakasz vagy egy egyenes előállításához. Tehát vegyünk föl két pontot, hogy az első pontnak a DK-t koordinátája x1, x2, a másik DK-t koordinátája x2, y2, és ide m1, ide pedig m2 súlyt fogok elhelyezni. Ugye látszik a képletben, hogy el kell osztani az össúllyal, hogy az osztás egy elég gusztustalan művelet, tehát szeretek ettől megszabadulni, amit megtehetek minden olyan esetben, hogyha az össúly azonosan egyenlő egyel, mert hát ugye egyel nem kell osztani. Tehát ahelyett, hogy ide m1 súlyt, ide pedig m2 súlyt tennénk, mondhatjuk azt is, hogy mondjuk a második pontba tegyek t súlyt, a első pontba pedig egy mínusz t súlyt, ennek következtében az össúly mindig egy, nem kell osztani. És akkor keletkezik egy mechanikai rendszer, a mechanikai rendszernek van egy súlypontja, ugye két pont esetén hova kerülhet a súlypont? Hát hogyha a tömegek nem negatívak, akkor a közöttük levő szakaszra, ha negatívak is lehetnek, akkor pedig az egész egyenest előállíthatjuk így. Ugye a súlypont képlete alapján akkor a tömegközéppont helye xy dk-t koordinátája, most a súlyok jelen esetben a t függvényében, ugye úgy néz ki, hogy vesszük az első pontot, megszorozzuk az odapakolt súlyjal, az 1 minusz t, tehát x-ben is, meg y-ban is, meg vesszük a második pontot, megszorozzuk az odapakolt súlyjal t, x-ben és y-ban is, összegezzük, hát és elosztjuk az össúlyjal, ami 1, tehát ez kimarad az egészből. Jó, és kész. Tehát két pont, x1, y1, y2, y2 alapján, egy szabad paraméter függvényében, ami a szabad paraméter azt jellemzi, hogy a 1 kilogramm összes homokot hogyan osztottam szét a két pont között, ugye a második kapott t-t, az egyik pedig a maradékot. Ugye a t 0-1-ben szaladgálhat, akkor az m1, m2 nem negatív, akkor a szakaszt állítjuk elő, hogyha a t 1-nél nagyobb, az azt jelenti, hogy ide negatív súlyt pakolok, akkor a súlypont erre az oldalra rendül, hogyha t negatív, akkor ide pakolok negatív súlyt, tehát a súlypont ide kerül. Tehát ez a két egyenlet, ez, hogyha t 0-1-ben rohangálhat, akkor egy szakasznak a xy koordinátáját állítja elő, ha pedig akármilyen valós értéket fölvehet, akkor pedig egy egyenest. Ugye a x1 mínusz x, vagy x2 mínusz x1, y2 mínusz y1, a két pont közötti vektor, az a egyenesnek az irányvektora, ez mutatja meg, hogy ez az egyenes milyen irányban megy. Ezért gyakran ezt az egyenletet átrendezik úgy is, hogy ugye fölírják az első pontját, x1, y1, és akkor ugye az x2 mínusz x1, meg y2 mínusz y1-jel szorozzák a t-t, és ez a különbség pedig ugye az egyenesnek az irányvektora, ezt úgy is hívják, hogy az egyenes paraméteres vagy irányvektoros egyenlete. Ugye a t megint, hogyha t mínusz végtelen, plusz végtelen között bármit fölvehet, akkor ez egy egyenes, 0-1 között, akkor pedig egy szakasz. Ugye az egyeneshez nem csak a kombináció útján juthatok el, hanem a vektor műveletek merőlegesség felhasználásával is. Tegyük meg, ugye, hogyha van egy pontunk az egyenesen, akkor az összes többi pont ezen ponthoz képest mindig ugyanabban az irányban van, ugye ezt az irányt jelöli ki az egyenes irányvektora. Csak más és más távolságra, ezt jelölte ki az előző képletben az a t-szorzó. Az, hogy minden további R pont ugyanabban az irányban van az R0-hoz képest, a síkon úgy is ki lehet fejezni, hogy minden további pont iránya az R0-hoz képest mindig merőleges egy fix irányjal. Ezt a merőleges fix irányt az egyenes normál vektorának szokás nevezni. Tehát a normál vektor merőleges az egyenes irányvektorára. Merőlegesség. Vektor algebrában a merőlegesség definíciója, skalárszorzás nulla. Tehát ezt a fogalmat, hogy az R-R0-nak merőlegesnek kell lenni a normál vektorra, lefordíthatjuk egyenletté, mert ugye két vektor akkor és csak akkor merőleges egymásra, a skalárszorzatuk nulla, tehát a normál vektornak meg az R-R0-nak a merőlegessége ezt az egyenletet jelenti. fejtsük ki koordinátánként, hogyha az N-nek a két komponense XY komponense NX, NY, az R-nek a két komponense XY, az R0-nak X0, Y0, ugye a különbséget úgy képzünk, hogy koordinátánkénti különbséges skalár szorzást pedig úgy végezzük, hogy a NX a X szel, ami ebből jön, NY az Y-nal, ami ebből jön, és a szorzatokat össze kell adni, tehát most akkor skalár egyenletként fölírni az eredeti egyenletet, ehhez a formához jutunk. Ezt szokás átírni úgy, hogy az NX-et elnevezzük A-nak, az NY-t elnevezzük B-nek, az NX-er mínusz X0-t, NY-szor mínusz Y0-t pedig C-nek. Ugye ez is az egyenesnek az egyenlete. Ezek különböző formában ugyanazt az egyenletet jelentik, amiben szerepel az XY pont, az R-nek a két Descartes koordinátája, és egy pont akkor ezek után akkor és csak akkor lesz rajta az egyenesen, hogyha a pont XY koordinátája ezeket az egyenleteket kielégíti. Egyébként érdemes volt ebből az irányból bevezetni azt, hogy az egyenes egyenlet egy lineáris egyenlet, mert így aztán innentől kezdve tudjuk, hogy mi az A és a B. Az egyenes normál vektorának két komponense. Tehát, hogyha látunk egy 3x plusz 5y plusz 8 egyenlő 0, akkor rögtön tudjuk, hogy ennek az egyenesnek mi a normál vektora, 3 és 8. A C pedig, ugye ez mindjárt meg fogom mutatni, de azért rögtön látszik, a C pedig a egyenes és az origó közötti előjeles távolság, abban az esetben, hogyha a normál vektor egységvektor, tehát ennek is van jelentése. Jó, tehát az egyenes lineáris egyenlet x, y koordinátára, ax plusz by plusz c. A szor x, ez egy szorzás. B szer y, ez is szorzás. Hát a c az önmagában áll, az nem szorzás, de hát rá lehet erőltetni azt, hogy ez egyszer c. És akkor három szorzatot összeadunk. Szorzatok összege az micsoda is tulajdonképpen? Hát ez a skaláris szorzás éppen ilyen. Tehát ez az egyenlet, ez elképzelhető úgy, mint két háromdimenziós vektornak a skaláris szorzata. Az egyik háromdimenziós vektor xy1, a másik háromdimenziós vektor pedig az egyenes három paraméter. Kijön? Kijön. Jó ez nekünk? Hát persze, hogy jó. Majd látni fogjuk, hogy mennyire jó. Egyelőre fogadjuk el, hogy ez így van, mert algebrailag ez kijön. Tehát akkor el lehet azon filozofálni, hogy egy pont akkor van rajta az egyenesen, hogyha három dimenzióban gondolkozva a pont az merőleges az egyenesre, csak ugye a pont harmadik koordinátát egyre kell választani. Ennek ugyan semmi értelme nincsen elsőre, de algebrailag látszik, hogy ez kijön. Még egy pillanatra térjünk vissza ugye az eredeti egyenlethez. Ugye skalárszorzás egyrészt a merőlegességet jelenti abban az esetben, hogyha a skalárszorzás eredménye nulla. De a skalárszorzásnak van egy intuitív jelentése, a skalárszorzás egyik vektor vetülete a másik vektorra. Tehát az n-szer r minusz r0, az tulajdonképpen az r minusz r0-nak a vetülete a normál vektorra, szorozva ugye a normál vektor hosszával. Na most, hogy ezt az utóbbival ne kelljen foglalkozni, tegyük föl, hogy a normál vektorunk hossza 1. Ebben az esetben az n-szer r minusz r0 ténylegesen az r minusz r0 vetülete a normál vektorra. Ami micsoda? Hát az r-nek a távolsága, előjeles távolsága az egyenestől. Tehát ez az egyenlet voltaképpen azt fejezi ki, hogy azon r pontok vannak rajta az egyenesen, akiknek a távolsága az egyenestől nulla. Ez triviális, de a megfigyelés mégis hasznos, mert ugye ez azt mondja, hogy ez az n-szer r minusz r0, ez kiértékelhető akár olyan r-ekre, olyan xy Descartes koordinátájú pontokra is, amelyek nincsenek rajta az egyenesen. Amennyiben a pont azon az oldalon van, amerre a normál vektor mutat, akkor ez a skalárszorzás pozitív. Ha másik oldalon van, az eredmény negatív, ha pedig nulla, akkor éppen rajta van az egyenesen. Ezzel, tehát ezzel az n-szer r minusz r0 skalárszorzással osztályozhatom a pontokat. Az egyenes egyik oldalán van, másik oldalán van, vagy pontosan rajta van. Hát a sík ugyanez, csak egy dimenzióval magasabban. Ugye a síknak, hogyha van egy pontja, amit ismerünk, R0, ezt a sík helyvektorának nevezzük, és akkor tekintjük a síknak egy tetszőleges futópontját, akkor ugye a síkban levő összes vektornak, az R-R0-nak merőlegesnek kell lennie a sík normál vektorára. Két vektor akkor csak akkor merőleges, hogyha a skalár szorzatuk nulla. Fejezzük ki koordinátánként, ugye nx, y, nz a normál vektor három komponense, xy, z az r futópont három komponense, az r0-t ugyanígy szétosztjuk háromra. Tehát ez a sík egyenlete, amit szokás átírni úgy, hogy az nx-et elnevezzük a-nak, az y-t b-nek, az nz-t pedig c-nek, a d pedig megint egy előjeles távolság az origóhoz képest. Tehát a d tulajdonképpen a mínusz n-szer r0. Tehát a sík egyenlet egy lineáris egyenlet, egyetlen egy egyenleten van, és van benne három ismeretlen, az x, y, z, hát végtelen sok megoldása van, hát tényleg egy síknak végtelen sok pontja van. Ugye itt sem tudom leküzdeni azt az ellenállhatatlan vágyat, hogy írjuk föl skaláris szorzásként, mert van három darab szorzat, meg a D önmagában áll, de oda passzintom mellé az egyest, akkor már négy darab szorzás összege, ami egyébként úgy néz ki, mint két négydimenziós vektor skaláris szorzata, és ennek a skaláris szorzásnak nullának kell lennie, és akkor kapom vissza pontosan a sík egyenletét. Ugye mellesleg az is igaz, amit két dimenzióban az egyenesre megállapítottunk, ugye az látszik, hogy betűről betűre a sík egyenlete ugyanaz, ez úgynevezett implicit egyenlet ugyanaz, mint az egyenesre, semmi különbség nincsen a kettő között, hát csupán csak annyi, hogy a normál vektor itt két komponenssel, az R meg az R0 két komponense, két koordinátával szerepel, itt pedig hárommal, de amúgy egyébként a vektoriálisan írom föl, akkor még meg se lehet különböztetni egymástól. Ugye itt is igaz az, hogy ez az R-R0, ez egy előjeles távolság. Azt fejezi ki, hogyha egy tetszőleges R pontra alkalmazom, hogyha pozitív, akkor a sík egyik oldalán vagyok, ugye azon az oldalán, amerre a normál vektor mutat, hogyha negatív, másik oldalán vagyok, a nulla, akkor pedig éppen a síkon. No. Ragozzuk egy kicsit ezt a dolgot. Tehát két négydimenziós vektor skaláris szorzata egyenlő nulla, az megmondja nekem, hogy egy pont rajta van-e a síkon vagy sem, miután ugye a pont 3 Descartes koordinátáját egy egyessel ki kell egészíteni. Ugye ez azt jelenti, hogy az előzőleg kiszenvedett VEC3 osztályom, ami implementálja a pontot, a vektort és a RGB szint, fölhasználható akár síkok jellemzésére is, és Jászni könnyedséggel megkérdezhetem az objektumaimtól, hogy a sík tartalmaz egy pontot vagy sem, vagy ugye egy síkhoz képest egy pont az egyik, másik oldalon van-e, tehát az előjel milyen. Abban az esetben, hogyha az XYZ mellé még hozzáveszek egy negyedik komponest, amit néha H-val, néha vevével szoktunk jelölni. Ugye GLSL-ben vevével jelöljük, matematikában ugye ez a homogén koordinátákkal kapcsolatos, meg általában H-val. Tehát akkor most innentől kezdve VEC4-ünk van. A negyedik koordinátát valahogy kezelni kell. Hogyan? Hát ahhoz, hogy ez a dolog működjön, úgy kell a negyedik koordinátát fölvenni, hogy a pontok esetén a negyedik koordináta egy legyen. Hát a síknál ez nem kérdés, mert a síknak amúgy is négy paramétere van, A, B, C, D. Jó? És hogyha így járok el, akkor ez a dot, skalár szorzás, hát kiterjesztendő ugye a négy dimenzióra, tehát a X-et, X-el, Y-t, Y-nal, Z-t az E-vel, vevét a vevével szorozzuk, összegezzük, ez alkalmas arra, hogy megmondja, hogy egy pont rajta van a síkon, egyik oldalon van, vagy másik oldalon van. Ugye a ponthoz egyet kell, negyedik koordinátát, a síknál pedig megvan a paraméter. Hogyan kezeljük a vektorokat? Hát azért a vektor műveletekre is alkalmasnak kell lennie ennek az egésznek, ha már mindent egybe zsúfoltunk. Hogyan kell kitölteni a negyedik paraméterét a vektornak? Hát ugye a vektorra is érvényes a dot, skaláris szorzás, mégpedig úgy, hogy x-et az x-el, y-t az y-nal, z-t az e-vel, és ott nincs semmi. Tehát ugye a vektornál ez akkor marad érvényben, hogyha a vektorokra dupla v nulla. Így kell beállítani. Síknál egy, vektoroknál nulla, pontnál egy, vektoroknál nulla, síknál pedig hát a D. És a színeknél is ugye hozzávehetek az RGB-hez még valamit, tipikusan a szín opacitását, ugye a sörös üveg átlátszatlanságát szokták használni. Az érdekesség az, hogyha így járunk el, akkor az összes többi művelet automatikusan érvényben marad, sőt még azt is megmutatja, hogy az a művelet érvényese vagy sem. Nézzük. Például összeadás. Van értelme két vektort összeadni, és két vektor összege nulla. Hogyha a két komponens, két vek négy az vektor, akkor az ő vevéjük nulla. Nulla meg nulla, az nulla, az tényleg vektor. Jó? Van értelme egy vektort és egy pontot összeadni. Ugye a pontot eltoljuk a vektorra, az eredménye egy pont. Ugye a vektornál nulla, a pontnál egy, nulla meg egy az egy, az eredmény pont. Tényleg. Van értelme... Minek van értelme? Nincs értelme két pontot összeadni. Ugye egy meg egy az kettő. Ugye az értelmetlen. De van értelme két pontot kivonni. Ugye az a vektor, ami az egyiket eltolja a másikba. Tehát egy mínusz egy az tényleg nulla. Van értelme egy pontból egy vektort kivonni, az egy pont. Ugye egy mínusz nulla az egy, ez is stimmel. És van értelme két vektort kivonni, nulla mínusz nulla, az is stimmel. A vek 4 struktúrát öleljük keblünkre, mert a fél év során ez lesz nekünk az a struktúra, ami implementálja a vektor euklidészi, sőt, és a projektív geometria algebráját. Ez a vek 4 az, amit egyrészt a GPU, mint alapelemet tárol, tehát a GPU-n egy regiszter 128 bit, és 4 darab floatot képes magába tárolni. Nem véletlenül. Sőt, ugye a CPU-n is, ugye ez annyira fontos dolog, hogy a CPU gyártók is külön utasítás készletet találtak ki az ilyen VEC4-ek végrehajtására. Ugye az Intel processzoroknál ezt úgy hívják, hogy SSE, manapság AVX, az kicsit fölturbózott változata, de a régi az SSE, ugye SSE Streamed SIMD Extension, a SIMD meg Single Instruction Multiple Data. Tehát egy vektor operáció, ami annyit jelent, hogy egy műveletet párhuzamosan 4 adatra hajt végre. Ugye az AMD processzoroknál, ugye persze most már megvették őket, de ugyanezt az utasítás készletet úgy hívták, hogy 3D NO, ami azért még inkább utal arra, hogy ezt elsősorban ugye háromdimenziós grafikába lehet rendesen kihasználni. Mert nálunk minden vek 4. Ugye egy háromdimenziós pont, az egy 4 elemű vektor, egy szín, ugye opacitással együtt az is egy 4 elemű vektor. Na mutatok egy példát. Ugye nem fogjuk most akkor SSE-ben az összes műveletet implementálni. Egyébként aki szeret assembly-be programozni, annak ez egy érdekes új gyakorlat. Csak egyet, hogy mégis hogy kell ezt az egészet elképzelni. Tehát az operátor pluszt nem így adjuk meg, hanem úgy, hogy egy gépi utasítással adjuk össze a 4 floatot, ugye amikor véletlenül az 4-szer olyan gyors, mint hogyha egy műveletben csinálnánk. Na, operátor plusz, megkapja, ugye a baloldali objektumnak a kezdőcíme itt van, az X-nek a kezdőcíme, itt 4 darab float, 4x32128 bit, ott szépen benne van a 4 koordináta. Megkapjuk ugye a jobboldali plusz operátor jobb oldalán álló operandust, ugye ez is egy vek 4, ő is 128 bit, referencia szerint. A két 128 bitből kellene egy összeget képezni, de nem úgy, hogy két 128 bites adatot összeadok, hanem az első 32 bitet egy lebegőpontos számnak tekintem, mind a két vektorból, azokat külön összeadom, második 32 bitet is, harmadikat, negyediket is. Na hát először is, hát egy kis assembly programozás, Intel Assembly, ugye címregiszterek, a Source Index Register, meg Destination Index Register, tehát először ezeket töltjük föl, aztán a címregiszterek alapján majd indirekt címzéssel be fogjuk hozni a memóriából a két operandust. Tehát ugye a baloldali objektum memóriából itt kezdődik, adatait tekintve, tehát hogy az SI az a disz lesz, a jobboldali objektum referencia szerint adtam át, pedig a V, az berakom a másik címregiszterbe. Most jön az adatmozgatás, tehát indirekt címzés arról a címről, amit az SI megcímzett, az a disz, ő, mozgass 128 bitet a lebegőpontos koprocesszor nullás regiszterébe. A lebegőpontos koprocesszornak 8 ilyen regisztere van. Egyébként, ami stackként is megcímezhető, meg úgy is, hogy 0, 1, 2, 3 és 7. Tehát 128 bit bement az XMM nullába. Aztán újabb 128 bit bemegy az XMM 1-be, amit az EDI címez meg, az EDI-ben a V-nek a címe van, tehát a plusz operátor jobb oldalán álló dolog. És akkor a piros a lényeg, ATPS, ez egy SSE utasítás, 228 bites adatot úgy adja össze, hogy mint 432 bites különálló floatot. Egy utasítás, 4 adatot. Az eredmény az XMM nullába keletkezik, ugye ezt átmásoljuk a RES-be, ugye ez egy belső regiszter, és úgy annak a címét fogja ez visszaadni. Ha még egy apróság, ez már annyira nem érdekes, ugye itt move, upsal, itt meg apsal mozgattam, a különbség az, hogy az apsnál biztosak lehetünk abba, hogy a cím, az a memória cím, amire másolunk, az 16-tal osztható, mert elkövettem ezt a deklarációt, azaz a 128 bit egyetlen egy busziklussal kivihető. Itt pedig, ugye nem tudom, hogy ez a disz történetesen milyen memória címre mutat 16-tal osztható vagy nem, és azt se tudom, hogy amikor átadták, az éppen hova került. Tehát itt egy olyan mozgató utasítást kell használni, ami két busziklussal olvas be, abban az esetben, hogyha nem ilyen szerencsésen van a memóriában az adat. De a lényeg ez, egy összeadás utasítás négy különálló párhuzamos összeadást jelent. A GPU-ban egyébként minden ilyen, csak adott esetben nem 4 adaton lehet megcsinálni, hanem több ezren. Jó. Na hát akkor egyenesünk már van, meg síkunk is van. Nézzük definiált alakzatokat, kört. Az egyenesnek akkor létrehoztunk paraméteres egyenletét, meg implicit egyenletét. Ugye a paraméteres egyenletben volt egy független paraméter, ez a T, amelyik ugye a súlyt reprezentálta, és akkor ezt szabadon megválaszthattam egy adott intervallumban, és előálltak a szakasz, vagy az egyenesen pontjai. Az implicit egyenletben meg egy feltételt fogalmaztam meg az XY-ra, és azt mondtam, hogy hát azok pontok vannak rajta az egyenesen, ahol a XY kielégíti ezt az egyenletet. A körnél is megvan ez a szabadságom, tehát kitalálhatok implicit egyenletet is, meg paraméteres egyenletet is. Ugye a körnek van geometriai definíciója. Ezt a geometriai definíciót kell lefordítani vektoralgebrává. A definíció úgy szól, azon pontok mértani helye vagy halmaza, akik a CX, CY, Descartes koordinátájú ponttól éppen R távolságra vannak. No. Tehát egy pont akkor lehet rajta a körön, hogyha képezzük a két pont, az R és a középpont különbségét, az egy vektor. A vektor abszolút értéke a két pont távolsága, és annak egyenlőnek kell lenni a kör sugarával. Lefordítottam azt, amit itt magyarul le volt írva, geometriai le volt írva, vektor algebrává. Ez a kör egyenlete. Amit szokás átalakítani, mert ugye mind a két oldal nem negatív, de ebben az abszolút értékben nézetgyök van, a nézetgyököt meg nem szeretem, ezért mind a két oldalt nézetre emelhetem, ugye ez egy ekvivalens átalakítás, és a nézetgyöktől megszabadultam, R minusz C a négyzeten egyenlő R négyzet, ugye a skaláris szorzás önmagunkkal az azt jelenti, hogy X minusz CX a négyzeten, meg Y minusz CY a négyzeten, tehát így akkor ki is fejezhettük viszonylag szép alakban a Descartes koordinát alapján. Ez persze könnyökükön jön ki, csak akkor most akkurátusan végigvezettük, hogy ezt így kell csinálni. Mellesleg ez is többet tud, mint pusztán megmondani, hogy mely pontok vannak rajta a körön. Ugye, ha egy olyan pontra alkalmazzuk ezt a kifejezést, mondjuk az R négyzetet vigyük át a másik oldalra, tehát mínusz R négyzet egyenlő nulla, amely nincs rajta a körön, hogyha a körön kívül vagyok, akkor az eredmény pozitív, a körön vagyok nulla, a körön belül vagyok negatív. Tehát ez is megkülönbözteti a külső-belső tartományt. Paraméteres egyenlet. Ugye amikor egy szabad paraméterem van, hát hogyan lehet a körnek szabad paraméter alapján az egyenletét előállítani? Hát a színusz, koszínuszt erre találták ki. Ugye a színusznak, a koszínusznak a definíciója a következő. Vegyünk egy egységvektort, forgassuk el fi szöggel, akkor a elforgatott vektor első komponense a szög koszinusza, a második pedig a szög színusza. Ez a színusz-koszinusz függvény definíciója. Ezzel nem kell vitatkozni, mert így definiálták. De hogyha a körünk nem egység sugarú, hanem R-sugarú, akkor skálázzuk fel az egészet, és hogyha a körünk középpontja nem az origó, hanem a CX-CY pont, akkor toljuk el, és akkor tényleg kapunk két függvényt, amiben a fi a szabad paraméter, amely ugye a fi függvényében előállít olyan XY szám párokat, amelyek rajta vannak a körön. Tehát ha például kört akarok rajzolni, akkor írok egy for ciklust, fi egyenlő nullától 6,24-ig, mondjuk 0,01 lépésben, radiánba kell megadni a mat.h-ba szereplő színusz meg koszinusznak a szöget. Kiértékeljük, kapunk egy XY párt, illetve ezekből 628 darabot, és akkor ezek szépen rajta vannak a körön. Ezt elhitték? Nem igaz. Hol lesznek ezek rajta a körön? Hát kezdjük azzal, hogy ugye amikor matematikáról beszéltek, akkor vannak egész számok, vannak valós számok. Amikor a programozásról beszéltek, akkor van int, meg double, nekünk float. És gyakran ilyen kapcsolatot teremtettek, hogy hát az int az egész számok, a valós számok pedig a double, float. Semmi sem lehet ettől messzebb. Ez abszolút hülyeség. Hát egyrészt már maga az int, mint adattípus, ez nem képes akármilyen egész számot leírni, csak hát a plusz 2 milliárd, meg mínusz 2 milliárd közötti, azokon kívül nem. De igazából a nagyobbik probléma a lebegő pontos számokkal és a valós számokkal van. Hát ugye a lebegő pontos számok azok kettes számrendszerben véges törtet jelentenek, tehát például az irracionális számok garantáltan egyike sem adható meg ilyen formában. A színusz, koszínusz pedig transzcendens függvény, tehát a nullát kivéve nem is nagyon tudnék mondani olyan racionális számot, amire a színusz vagy a koszínusz racionális eredményt ad. Tehát ezeket garantáltan nem lehet számítógépen kiszámolni. Tehát ha ezt használom, akkor kapok pontokat persze, amik vélhetőleg nem lehetnek olyan nagyon messze a színusz a körtől, de garantáltan nincsenek rajta. Ha tényleg olyan pontokat szeretnék, amelyek rajta vannak a körön, akkor másfajta paraméterezés kell, ugye mutatok egy másikat, olyan paraméterezés kell, ez mondják racionális megközelítésnek, ami csak a négy alapműveletet használja. De nincs benne ilyen, hogy színusz meg koszínusz. Négy alapműveletet, mert azt elvileg, hát persze adott tartományon belül, de lehetőségem van exaktul kiszámolni. Na hát egy ilyen másik paraméterezés a következő. Tehát tételezzük föl az egyszerűség kedvéért, hogy a körünk a középpontja az origó, aztán majd eltoljuk a végén, hogy általános legyen, de a rajz az úgy készült, hogy a kör középpontja az origó, sugara R. Ide a jobb oldalára a körnek húzok egy egyenest, függőleges egyenest, és ezt az egyenest paraméterezem T-vel, ugye a T azt fejezi ki, hogy a piros pont, ami szalad az egyenesen, milyen távolságra van az X-tengelytől. Tehát a T, hogyha így megyek, akkor pozitív, és egyre nő, hogyha így lefelé megyek, akkor negatív, és egyre csökken. Jó? A T mínusz végtelen és végtelen között van, akkor előállíthatom ezen a függőleges egyenesen az összes pontot. Na ebből úgy lesz körpont, hogy veszem a piros pontot, összekötöm egy egyenessel a körnek a másik végét, tehát ahol az X tengelyt másik helyen metszi a kör, és ez az egyenes valahol metszi a kört, ezt a pontot ki lehet számolni, így házi feladat bebizonyítani, hogyha most akkor ezt szépen megcsinálják, akkor tényleg ez jön ki. Egyébként azt nagyon könnyen lehet ellenőrizni, hogy ez tényleg teljesíti a körnek az egyenletét. És akkor a T függvényében ugye előáll a sárga pont, ezzel a képlettel ezek tényleg rajta lesznek. Mire jó? Hát az egész fél évre jó ez, mert mit mondtam, nem magyarul fogok beszélni, hanem vektoralgebrául a előadások nagy részében, de már előre is egy-két példát azért szeretnék mutatni, hogy mire lehet ezt az egészet kihasználni. Nem feleslegesen szenvedtünk itt a vektorműveletek bevezetésével. Ugye emlékezzünk vissza arra, hogy a kétdimenziós grafika voltaképpen egyszerű tartalmazás teszté egyszerűsödik. Ugye, pixel középpontját át kell vetíteni a világba, ez egy egyszerű lineáris leképzés, és akkor a világba pedig megnézzük, hogy ez a pont melyik objektumnak a része. Az objektumoknak van egy prioritású, ugye a legnagyobb prioritású objektum, ami tartalmaz ezt a pontot, ennek a színe fog beíródni a pixelbe. Ennyi a kétdimenziós képszintézés. Tehát csak azt kell eldönteni, hogy egy tetszőleges alakzatnak melyek a pontjai, vagy ugye megfordítva mondok egy pontot, és egy tetszőleges alakzat, akkor most tartalmazza ezt a pontot, vagy sem. Ez a tartalmazás teszt. Ugye a tartalmazás teszt elkészítéséhez vennünk kell az objektumnak a geometriai definícióját, ami persze mondjuk magyarul meg van fogalmazva, és ezt le kell fordítani vektoralgebrával. Ha le van fordítva vektoralgebrával, akkor ezt programmal ki lehet számolni. Példa. Egy ellipszis, akármilyen ellipszis, tehát nem feltétlen ilyen koordináta tengelyekkel párhuzamos tengelyű, tehát akármilyen helyű, orientáció ellipszis, hogyan lehet eldönteni, hogy egy pont tartalmazza-e vagy sem. Hát induljunk ki a definícióból, hogy egy ellipszis lemez, tehát most akkor a belső pontok is érdekesek, nem csak a kör, azon pontok mértani helye vagy halmaza, akik a F1, F2 fókuszpontból való távolság összeg egy adott értéknél, ezt jelöljük C-nél kisebb. Jó, geometri definíció, fordítsuk le. Pontok. Ugye VEC4-en van, nekem most kétdimenziós pontra van szükségem, XY számpárokra, tehát a Z-t meg a V-t valahogy ki kell tölteni, ugye kétdimenzióban vagyok a háromdimenziós térből, tehát a Z az legyen nulla, és mivel pontról van szó, a VV az legyen egy. F1, F2 pontokból ezek is pontok, tehát a Z egyenlő nulla, a VV egyenlő egy. A távolság pedig C-nél kisebb, na hát akkor ugye az in ellipsz, akkor megkapja az R pontot, akiről döntenie kell, hogy az benne van-e az ellipszisben, vagy sem, meg megkapja az ellipszis paramétereit F1, F2, C. Ugye F1, F2 ezek VEC4-ek, meg a pont is VEC4. Tehát a R és az F1 távolsága van két ponton, a különbségük egy vektor. A vektornak a hossza a két vektornak a két pontnak a távolsága. Meg ugyanez a másik pontra, annak kisebbnek kell lenni C-nek. Kész. Ennyi. Másik parabola, lemez, most is, hogy ne csak a határt, hanem ugye a belső tartományt is tekintsük. Megint nem csak az a X négyzetre kell gondolni, hanem akármire. Tehát itt a koordináta rendszerem, a parabolám lehet ez is. Akárhol lehet, akármilyen orientáció. Van neki egy geometriai definíció, le kell fordítani a vektoralgebrával, azt implementálni kell. Ott a VEC4-em, ami ezt megcsinálja. Parabola lemez azon R pontok mértani helye, amelyek az F fókuszponthoz közelebb vannak, mint a P ponton átmenő N normál vektorú egyeneshez képest. Tehát ugye ez a parabola definíciója, van egy F pontunk, a fókuszpont, ugye a
határa, a parabola határára ez a két dolog megegyezik, tehát az egyenestől való távolság és a fókuszponttól való távolság az egyezik, ahol a fókuszponttól való távolság kisebb, ez a parabola levez, ahol nagyobb, az meg nem tartozik a parabolához. Tehát egy pont, belső pont, hogyha a fókuszponthoz közelebb van, mint az egyeneshez. Jó, tehát R pont, Z egyenlő 0, vevé 1. Fókuszpont, az is pont, Z egyenlő 0, vevé 1. A P ponton átmenő, ugye ezt az egyenest is meg kell mondani, tehát ennek van egy P pontja, meg van egy normál vektora, itt a normál vektor. A P pont is pont, Z egyenlő 0, vevé 1. Az N normál vektor viszont vektor, tehát Z egyenlő 0, vevé egyenlő 0. Ugye a vektoroknak a negyedik komponense 0. Na hát int parabola, az R pontot vizsgáljuk, és akkor a parabola definíciójához kell a fókuszpont, meg az egyenes. Az egyenes egy helyvektora, meg egy, bocsánat, egy pontja, meg egy irányvektora által meghatározott. Jó. Ki kell számolnom a fókuszponttól való távolságot, tehát ez ugyanaz, mint az előbb, tehát az R minusz F, két pont különbség az egy vektor, annak a hossza az a távolság, meg ki kell számolnom egy egyenestől való távolságot. Na most ugye az egyenestől való távolság pedig micsoda, ugye a normál vektorra rávetítem az R minusz R nullt, ugye az lesz a távolság abban az esetben, hogyha a normál vektor egységvektor, tehát ugye a normál vektorból először csinálunk egy egységvektort, úgyhogy elosztjuk a normál vektor abszolút értékével, akkor előáll egy egyenes, ugye az egyenesnek a, hát ugye ez a harmadik komponens nulla most, de Z egyenlő nulla, mert a kétdimenziós síkon vagyunk, ugye a egyenesnek az első két paramétere a normál vektor, a harmadik paraméter, tehát A, B, C-re kell gondolni, hogy az első két paramétere a normál vektor, a harmadik, illetve most ugye a negyedik, mert az Z egyenlő nulla miatt a vevé eltolódott, ugye a negyedik paraméter pedig, hát azt fejezi ki, hogy hát ez a n-szer mínusz R0, ez éppen milyen értéket vesz föl a egyenes egyenletéből, tehát fölveszünk most egy vek4-et, ami akkor ezek után egy vonalat is jelenthet, és behelyettesítünk az egyenes egyenletébe, ugye ez az n-szer R minusz R0-ba, amiről tudjuk azt, hogy nulla akkor, hogyha éppen az egyenesen vagyunk, különben pedig egy előjeles távolságot fejez ki, előjeles, mert ha normál vektor irányába vagyok, akkor pozitív, ellenkező irányba pedig negatív. Ugye nekünk most nem előjeles, hanem rendes távolságra van szükségünk, tehát vesszük az abszolút értékét ennek, és hát ezt kell összehasonlítani a fókuszpont és hát, nem tudom, akármelyik pont távolságával. Jó, három sor, ugye összvisz. Egy vek négyen volt, mindent el lehetett intézni vele. Na még ez nagyon gyorsan. Akármilyen konvex poligon két dimenzióban, konvex poliéder három dimenzióban, hogyan tudom eldönteni, hogy egy pont belül van-e? Például egy háromszögnél, ugye múltkor a tetőt, piros tetőt mutattam, ugye a piros tetőnél, hogy lehet megmondani, hogy a pont belül van-e a piros tetőn, vagy sem. Hát ugye bármilyen konvex alakzat, beszéljünk a térről, tehát konvex poliéder, az előállítható úgy, mint félsíkoknak a metszete, tehát egyrészt ahhoz, hogy egy pont belül legyen, ahhoz szükséges feltétel az, hogyha ugye veszek egy síkot, ami a teret két részre osztja, ugye ez a sík a poliéderünk egy lapjára illeszkedik, a szükséges feltétel az, hogy a pont a jó oldalon legyen, hogyha úgy adjuk meg ezeket a síkokat, hogy a normál vektoruk mindig kifelé mutat, akkor ez az n-szer R minusz R0, tehát a sík egyenletét alkalmazva a pontra negatív számot kell kapni, mert akkor van ugye a belső oldalon, vagy pozitívot, akkor van a külső oldalon. Ez egy szükséges feltétel. Ezt a szükséges feltételt ugye minden oldalra ellenőrizni kell, így aztán ugye levagdossuk azokat a részeket a térből, amelyek a külső tartománynak megfelelnek, és hogyha az összes ilyet levagdossuk, akkor már csak az marad, ami maga a poliéder, így a sok szükséges feltétel összességében elégségessé avanzsál. Tehát ha mindegyik oldal síkra nézve az egészet, a pont a jó oldalon van, akkor az a poliéder belsejében van. Jó? Akkor most ugye az in-poli függvény megkapja ezt az R-t, és megkapja a síkokat, ugye minden sík egy vek 4, amely a poliédert határolja, végig megyünk az összes síkon, és mindegyik síkra, hát a pontot behelyettesítjük a sík egyenletébe. A sík egyenlete pedig egy skaláris szorzás, egy négydimenziós skaláris szorzás, ugye a dot, a vek 4-nek a dotja ez pontosan ezt csinálja, és hogyha valamikor pozitív, akkor rossz oldalon van, kilépünk false-zal, egyébként, hogyha mindegyiknél negatív, mindegyiknél jó oldalon van, akkor végül belül van és elfogadható. Jó, köszönöm a figyelmet.